A modellkutatás az egy olyan nagyszabású kutatás az ELTE PPK Neveléstudományi Intézetében, amelynek minden részletét nyilván itt nem tudjuk megmutatni. Ezért ebben az előadás sorozatban egy nagyon komoly kihívás előtt álltunk, hogy fókuszt válasszunk az adatok első bemutatkozásának. És ennek a fókusznak a fő hívószava nyilván a tanulás lesz, és a tanulás köré kapcsolódó kontextuális elemeknek a bemutatása, és végül az utolsó előadásban pedig arra láthatunk majd példát, hogy hogyan lehet ezeket a kereteket egy keresztmetszeti vizsgálatban egészen annak a mélységéig elvinni. Így próbáltuk összeállítani a szimpózium egészét. A modellkutatásban az intézet számos tagja részt vesz. Meg kellett küzdenünk azzal a korláttal, hogy az ONK jelentkezésnél egy-egy előadáshoz csak 5 kollégát tüntethettünk föl, ezért itt viszont az előadáson szeretném megköszönve az ő munkájukat is, mindenkinek a nevét láttatni az egyes előadások előtt, ezért van az eltérés a program és az itt megmutatott elemek között. A modellkutatás tehát egy olyan kutatás, amely OTKA támogatással indult, célja a pedagógus munka eredményességét meghatározó összefüggések feltárása, különös tekintettel a folyamatos szakmai fejlődés rendszeralkotó elemeire. Szeretnénk megérteni, hogy milyen létező modelljei vannak a folyamatos szakmai fejlődésnek és fejlesztésnek, és mindez hogyan hat a pedagógus munka eredményességére. Kutatási kérdéseinket már sokan ismerik, ezért most ezeket itt csak felvillantottuk, és akkor azt is látniuk kell, hogy a negyedik évében járó kutatás harmadszor szerepel az ONK-n, és mi most építünk azokra az eredményekre, amit már korábban bemutattunk, de ez az első alkalom, amikor az eredmények megmutatásával már a közönség elé tudunk lépni. A kutatásnak egy igen jelentősen kiterjedt kutatási dizájnját szeretnénk itt egy pillanat erejéig megmutatni, ami az adatfelvételeket tekintve kvantitatív és kvalitatív elemekre is épül. 3 kvantitatív elemből ma az országos reprezentatív pedagógus felmérésnek az eredményeit szeretnénk részben felvillantani, de fontos, hogy lássák, hogy ehhez kapcsolódik egy szakértői mintavétel, amelynek az elsődleges célja az volt, hogy tanulásintenzív intézményekből is kérjük ennek a kérdőívnek a kitöltését, és ez vált alapjául, ez a szakértői minta, az esettanulmányokra kiválasztott iskoláknak, aminek az eredményeit holnap szombaton hallhatják majd a többi kolléga tolmácsolásában. Van egy másik ága is a kutatásnak, ez szinte már egy új OTKA felé kacsingat, a hallgatók tanulását, a pedagógus hallgatók tanulását felmérő vizsgálatunk, szintén egy kérdőivel és egy hozzá kapcsolódó kvalitatív elemmel fókuszcsoportos interjúk segítségével gyűjti majd az adatokat. Szeretném aláhúzni a minta nagyságát és reprezentativitását, amely mindenféleképpen feljogosít minket arra talán, hogy ezek az adatok érvényes képet mutassanak arról, hogy a hazai pedagógus kollégák tanulására milyen mintázatok jellemzőek. Az az előadás, amivel nyitunk, az a hazai pedagógusok szakmai fejlődésének és tanulásának mintázatait kívánja bemutatni. A fókusz tehát itt a tanulásunk volt, és nyilván indokolni kell ezt a döntést. Az alapkérdés talán az, hogy mit tesz hozzá a folyamatos szakmai fejlődés fogalmához, és egyrészt a vizsgálatához az, hogyha a tanulás fókuszán keresztül próbáljuk ezt értelmezni. A korábbi ONK szimpóziumok alkalmával már sok mindent elmondtunk erről, itt most csak fókuszpontokat szeretnék kiemelni. A tanulás az nyilván ráirányítja a figyelmet arra, hogy a szakmai fejlődés és maga az azokban megjelenő tanulási elemek, azok folyamatok. Ez egy folyamat, ami egyben egyedi és a kontextuális elemek sokféleségéből építkező mintázatokban tud megjelenni. A tanulás fókusza azt is jelenti, hogy felerősödnek a ma a tanuláskutatásokban kiemelt jelentőségű elemek, így a formális tanulás mellett megjelennek a nem formális és informális tanulási módok. erősebbé válik a szituatív tanulásnak az értelmezése, és a szituatív tanuláshoz kötődően annak hangsúlyozása, hogy a tanulás tevékenységekben való részvétel által valósul meg, így ugye az informális munkai tanulásnak a jelentősége is fontosabbá válik. Mindezekért nyilván az önszabályozó tanulásnak a kérdésköre is vizsgálattárgyát kell, hogy képezze, hogy ebben a munkahelyi környezetben, ebben az informális folyamattal is társított tanulási úton, a szakmai fejlődésben az önszabályozás szerepe mit jelenthet. És végül, de nem utolsó sorban, itt nyilván az nagyon sok dologból kiemeltük azt, hogy a folyamatos szakmai fejlődést és tanulást valójában az identitásváltozás folyamatához is kötik ezek a tanulásfókuszú megközelítések, ráirányítja a figyelmet arra, hogy ez nem egy lineáris folyamat, hanem egy sokkal dinamikusabb rendszer. Mindezek alapján a fenti hangsúlyok mellett ma kiemelünk egy pár olyan empirikus kutatási adatot, ami majd segít értelmezni a később bemutatásra kerülő saját adatainkat. Két ilyen nagy szempontot hoztunk ide emiatt a fókusz miatt. Az egyik az a tanulási tevékenységekben való részvételhez kapcsolódó kutatások, a másik a nézetek kapcsolatát vizsgálja a folyamatos szakmai fejlődéshez kötődően. A tevékenységekhez kapcsolódó kutatások közül érdemes Kvakmanékra figyelni egy pillanatra, akik hangsúlyozzák, hogyha a tanulás felől közelítjük a folyamatos szakmai fejlődés és fejlődésnek a kérdéskörét, akkor belerősödnek a tanulási tevékenységeknek a szerepei, így kerül be, hogy az informális, nem formális tanulás a formális tanulás mellé, de ők arra is fölhívják a figyelmet, hogy ezeknek a gyakorlatban történő megjelenése talán kevésbé hangsúlyos. Ezen a ponton szeretném, ha majd a holnap is velünk tudnak lenni, akkor erre visszaemlékeznének, hiszen az esettanulmányok kapcsán mi azt látjuk, hogy ennek például az egyik jelentős oka az, hogy maguk a pedagógus kollégák ezeket a tevékenységeket nem tartják tanulási tevékenységeknek, és így egy kutatási folyamatban ezeknek az észrevétele vizsgálata külön módszertani kihívás jelent, erre szeretnénk majd reagálni a későbbiekben. A másik fontos másik fontos empirikus kutatás, amit itt megjelenítettünk, de Vriékhez kapcsolódik, akik felhívják a figyelmet arra, hogy a szakmai fejlődéshez kapcsolódó tanulási tevékenység gyakorisága és intenzitása sokszor kerül a kutatások fókuszába. De ezeknek a megismerése és megértése azonban önmagában nem képes leírni a szakmai fejlődés komplexitását. Sokkal jobban kell figyelnünk a tényezők hálózattá formálódásra, a kontextus és a személyes tényezőknek a szerepére. Mi is erre teszünk a kísérletet ezeknek a kritikáknak a mentén. A nézetek közül csak utalnék arra, hogy a nézetkutatásokban ma már talán evidenciaként kezeljük, hogy a folyamatos szakmai fejlődésben való részvétel és a saját tanulásról, tanításról alkotott nézetek között összefüggés van. Aláhúzzuk azt, hogy a bizonyos tanulási nézetek nem egymással szembeállítható rendszerek, hanem sokszor egy tanárban akár a tanulóorientált, akár a tantárgyorientált nézet is egyszerre jelenik meg, de ugyanakkor azt is látjuk, hogy pozitív kapcsolat van a tanulóorientált nézetek és a folyamatos szakmai fejlődésben való részvétel között. Sok mindent tudunk már tehát arról, hogy hogyan is határozza meg a tanulás ezt a folyamatot, de mielőtt tovább lépnénk, azért fölhívnám a figyelmet arra, hogy hazai pedagógus kutatások alapján mit látunk ma igazán. Hát elég sok mindent, de talán nem eleget. Itt kiemeltük azokat a vizsgálatokat, amik a legismertebbek a hazai pedagógus kutatásban, és most már több éve foglalkozva ezzel a témával én azt látom, hogy talán alulkutatott ez a téma, annak ellenére, hogy talán sokan úgy gondoltuk, hogy erről már a hazai pedagógus kutatás mentén nagyon sok mindent látunk. Például látjuk a tanítók tanulás intenzív szerepét, látjuk azt, hogy a tanulók közösségekre jellemző tanulási formák elmaradnak a nemzetközi átlagtól, hogy kevéssé veszük igénybe a szakmai támogatást, hogy sokat olvasunk szakirodalmat, és azt is látjuk, hogy a hazai pedagógusok szinte a legelégedettebbek a saját tanulási eredményeikkel az OECD országok átlagához viszonyítva. Mindezek alapján mi úgy ítéltük meg, és ez lesz a mai előadás fókusza is, hogy sok mindent tudunk a formális vagy hagyományos tanulási módokról, de talán kevesebbet az informális tanulás rendszeréről a hazai pedagógus tanuláshoz kapcsolódóan, és még kevesebbet tudunk arról, hogy ezek az egyes tanulási aktusok hogyan szerveződnek valójában rendszerré vagy mintázatokká. Ez is a következő előadás különösen szeretne erre reagálni. A korábbi UNK előadások kapcsán már bemutattuk, hogy mindezeknek és egy szisztematikus irodalomfeltárásnak az alapján a MOTEL egy önálló fogalmi rendszert alakított ki és fogadott el, ami szerint a tanári szakmai fejlődés és tanulás fogalmát használjuk, beemelve mindazt a nézőpontot, amit a tanulás elméleti kutatásokból fontosnak láttunk, és ezért úgy gondolkodunk erről a fogalomról, hogy ez egy személyes, kontextuális, komplex és dinamikus hatásrendszer, okai szertágazóak, egyén és társas helyzetekben, de tanulási tevékenységekben indul el, vagy jelenik meg, eredménye széttartó, tehát multidimenzionális, egyedi mintázatokkal jellemezhető. Az első előadás, ahogy említettem, a nagy pedagógus adatbázis adataira épít, és kutatási kérdésként fókuszba helyeztük, hogy milyen szerepet játszanak, és hogyan kapcsolódnak össze a pedagógus folyamatos szakmai fejlődésben és tanulásban a formális, nem formális és informális tanulási elemei, és az egyes tanulási mintázatok hogyan befolyásolják a tanulási nézeteket. Az első elem, amit látnak ebben a vizsgálódási folyamatban, az egy faktoranalízis, de ez előtt szeretném elmondani, hogy ugye törekszünk arra, hogy valamiféle profilokat tudjunk leírni a tekintetben, hogy hogyan áll össze rendszerré ez a sok fajta kutatási eredmény, és ennek most elemeit fogjuk itt tudni csak megmutatni. A kérdői összeállításánál fő szempont volt, hogy egy gazdagabb, tágabb tanulási tevékenységrendszer tudjunk megmutatni, és De Vriék kérdőjével mentén indultunk el, amelyben a frissítés, reflexió, együttműködés csomópontokhoz kötődően számtalan informális tanulási jelent meg. A honosítás vagy a fordítás kapcsán azonban világossá vált, hogy a hazai viszonyokra kell értelmeznünk ezt a tanulási tevékenységrendszert. Végül egy ilyen 23 itemes változat került a kérdőjébe, amely három formális tanulásra vonatkozó itemet tartalmazott, és a gyakoriságot 5-ös skálán ítélték meg a pedagógusok. Ezen a tevékenység soron végzett faktoranalízis szerint 5 faktor alakult ki, és amely alapján úgy gondoljuk, hogy láthatóbbá vált az informális tanulásnak a világa. A modell struktúrát leginkább meghatározó, leginkább erősítő elem a megosztás interakcióban olyan állításokat tartalmaz, ahol a tanulási folyamat jellemzője az volt, hogy másik kollégával, vagy az ő tudásával való közvetlen kapcsolatban vagy interakcióban van a pedagógus. Ennek szinte párja a harmadik, ez a tanulás másoktól interakció nélkül, ahol egyébként főleg az olvasáshoz kapcsolódó elemek jelennek meg, és válnak faktorképző elemmé. Az egyéni reflexió és a tanulás kísérletezés útján faktorok, a második és a negyedik faktor, fő jellemzője inkább magában a tevékenység megnevezésben keresendő, és így illeszkedik a rendszerbe ötödikként a szakmai támogatás bevonás faktora. Az egyes faktorokhoz tartozó itemek átlagából kialakított változók alapján gyakoriságot néztünk, ezt látják alul a dia alsó részében, és ez alapján láthatóvá váltak a leggyakoribb tevékenységek. Ez a tanulás másoktól interakció nélkül, és az egyéni reflexió. Ezek rímelnek azokra a kutatási adatokra, amelyek ugye az olvasás szerepét a hazai viszonylatban kiemelik és megerősítik, így a Sági és a Taliszféle kutatásra hívnám itt föl a figyelmet, de talán így a kettő együttnézve felveti azt a kérdést, hogy mennyire jellemző a hazai pedagógus társadalomra ez az önmagába visszavonuló, egyéni, talán másoktól izoláltabban működő tanulási tevékenységeknek a sora. Mindezek a faktorok mentén érdemes talán az egész előadásra előre vetíteni ezeket a kérdéseket, és majd még mindjárt dolgozunk ezekkel tovább, de magában az előadásban ilyen kérdésekre szeretnénk reagálni, hogy baj-e, vagy mit jelent, ha az egyéni tanulás ilyen hangsúlya jelenik meg, miközben a szervezeti szinten az együttműködő tanulás fontosságát emelik ki a kutatások. Mit jelent, hogy a kísérletezés és az alkotás útján történő tanulásnak a szerepe alacsonyabb. Egyáltalán az, hogy a szakmai tanulás bevonásának igénye visszatérően alacsonyabb a hazai pedagógus társadalom körében, talán a hibázás elfogadásának a kérdésköre köré csoportosul az ehhez kapcsolódó válasz. És miközben látjuk és fontosnak gondoljuk, hogy maga a faktoroknak a leírása és megjelenése egy árnyaltabb képet ad a hazai pedagógusok informális tanulásáról, a közben Kvapmanék és Löviék kritikája alapján szeretnénk tovább lépni ettől a ponttól, és meghatározni a profilok belső tartalmát, és leírni, hogy akkor milyen módon is tudunk mélyebb tudáshoz jutni ezeknek a faktoroknak a belső szerkezetét tekintve. Nem akar nekem lépni a dia, és ez egy pici probléma, nem most sikerült. Egy zárójeles gondolatként szeretném jelezni, hogy az előbb említett 5 faktorból talán többeknek csiklandozza is a kíváncsiságát, hogy ki kerültek a faktorképző elemek közül a formális képzés leíró itemek. Ezeket most itt a faktorstruktúrában nem is jelenítettük meg, de a mélyebb kutatásokban dolgozunk velük, és azt is tudjuk, hogy ezek a hazai pedagógusok tanulásában meghatározó elemként vannak jelen. Tovább gondolva, vagy tovább lépve, tehát a profilalkotás felé, a faktorokkal dolgozunk tovább, és ezekhez kapcsolódóan először háttérváltozók mentén próbáltuk meg a belső szerkezetüket jobban megérteni. Ehhez első lépésben az adott csoportot, adott esetben például a gyakornokot, a pedagógus, egy pedagógus kettőt, tehát az életpályához kötődő kategóriáknak, a tagjainak a tanulását, és az ő tevékenységeit vetettük össze a csoporton kívüli összes kategóriába tartozó kollégának a tanulási tevékenységeivel, majd T-próba segítségével kiválasztottuk a szignifikáns összefüggéseket, itt már csak a szignifikáns összefüggéseket látják, és az átlagok alapján eltérő eltéréseket is értelmeztük, vagyis az, hogy a gyakoriság átlaga kisebb vagy nagyobb az adott csoportban, mint mindenhol máshol. És végül hatásméretmutató alapján láthatóvá tettük, hogy valójában mekkora is ez a szignifikánsnak ítélt, ennek a szignifikánsnak ítélt különbségnek a mértéke. Ha egy picit, ugye csak egy picit tudjuk az eredményeket láttatni, az első táblában az életpálya modell szerinti szakaszolásnak az eredményeit láthatják. Például a gyakornokokra jellemző, hogy a tanulási tevékenységeinknek gyakorisága kisebb, mint az összes többi kategóriába tartozó kollégáké, de nagyon intenzíven keresik a támogatást adó tanulási helyzeteken. És ott vannak a másik oldalon a mesterek, akiknek ez a tanulási intenzitása láthatóan szignifikánsabb, magasabb mindenhol, és ebben nagyon erős az egyéni reflexió és a tanulást kísérletezés útján történő tanulásnak az ereje. És hogyha egy picit vízszintesen nézik éppen ezt a kategóriát, akkor azra is érdemes figyelni, hogy hol és hogyan, milyen intenzitással jelenik meg egyáltalán a kísérletezés és alkotás útján történő tanulásnak a szerepe, és hogy milyen mértékben emelkedik ki a kutatópedagógusok esetében. A táblázat tehát egyértelműen mutatja, ezt azért pedig is tudtuk, hogy a pályán töltött idővel változnak a tanulási formák, a tanulási tevékenységek, de talán azt kevésbé tudtuk, hogy ez az informális tanulási tevékenységekhez kötődően milyen mintázatot mutat. Rámutat például ez az elemzés arra is, hogy a támogatás rendszerbe épített szerepét a gyakornokok elfogadták és használják, és tanulási tevékenységként élik meg, míg arra is, hogy a mesterekben valóban potenciál rejlik a rendszer szempontjából. Ugyanakkor érdekes, és szerintem az egyik fő kérdése lesz a tovább lépésnek, hogy miért van az, hogy az interakcióban lévő tanulási folyamatok a pedagógus kettő kategóriától kezdenek intenzívebben megjelenni. Nagyon fontos lenne megérteni, hogy miért ekkor válik vállalhatóvá vagy jellemzővé ez a tevékenység. És talán arra is figyelhetünk egy pillanatra, hogy az eddig spekulatív elméleti úton meghatározott életpályaindikátor rendszernek ez egy továbbfejlesztési lehetőségét kínálja, valamint tanárképzőként muszáj mondjam, hogy a tanulási eredmények képzés határon történő meghatározásához is hozzájárulhat ez a szempontrendszer. Ugyanezt a vizsgálati eljárást vittük végre csomó más háttérváltozó esetében is. Itt még a munkakört szeretném megmutatni. Egyrészt emlékeznek rá, hogy a kutatások ráirányították a tanítókra a figyelmet, hogy ők egy tanulásintenzív csoportja a magyar pedagógus társadalomnak. Itt árnyaltabban látjuk ezt a képet, míg az első három faktor megerősíti ezt, addig a kísérletezés támogatásnak a kisebb szerepe azonban kicsit árnyalja ezt a globális elképzelésünket. Fölhívnám a figyelmet az általános iskola felső tagozatán tanító tanároknak az oszlopára, ahol azt láthatjuk, hogy egyik faktor mentén sem találták tanulásukat intenzívnek, és a támogatás bevonását is alacsonynak érzékeljük. Az ő tanulásuk megértése szerintem kulcskérdése a hazai pedagógus társadalom támogatásának, és ezért nagyon fontos, hogy maguk a kollégák a saját tanulásukról az előbb látható módon gondolkodnak. Ezért is érdekes talán a gyógypedagógus esete, ahol látszik, hogy mennyire más ez az intenzitás. Nyilván következik ez az ő interprofessionális tanulási lehetőségeiből, meg abból, hogy a munkájuk sajátossága hogyan határozza meg az ő tanulási folyamataikat, de talán éppen ebből lehetne levonni azt a következtetést, hogy milyen hasonló helyzetekben lehetne támogatni más munkaköri csoportoknak a tanulási folyamatait, és az, hogy ennek az egész rendszernek a mélyebb elemzése hogyan tár ki nagy lehetőségeket, ez Eszter előadásában a végén, az utolsó előadásban majd jelentősebb szerepet kap. Eddig háttérváltozók mentén mutattuk meg a profilozáshoz kapcsolódó lépéseinket, most pedig szeretnék még két szempontot fölvenni, egy külső szempontot és egy belső szempontot, hogy azt is mutathassuk, hogy ezek hogyan fognak még hozzátenni ehhez a folyamathoz egy-egy szempontrendszert. Egy kérdésben azt is kérdeztük a kollégáktól, hogy tagjaiak valami szervezeten túli formális közösséghez. Kérdeztük ezt azért, mert hiszünk a neoinstitucionalista szervezetelméleti megközelítések azon mondásában, hogy a tanulás nem csak a szervezet formális elemei, hanem azon túlmutató egységek is meghatározzák, valamint a hálózati tanulásról felhalmozott tudások alapján is. Azt látjuk, hogy a szakmai közösségekben aktív résztvevő pedagógusok minden tanulási tevékenység dimenzió mentén szignifikánsan magasabb aktivitásról számoltak be, és különösképpen a tanulás kísérletezés alkotás útján történő elemnél, amiről egyébként az előbbiekben láttuk, hogy szerepe egyelőre talán visszafogottabb a pedagógus kollégák között, tehát nagyon fontos lenne megérteni, hogy itt milyen hatásmechanizmusok azok, amelyek megindítják ezt a tanulási mintázatot. És egy belső szempont a felvillantás okán csak a nézetek. A bevezetőben utaltam arra, hogy a tanulással kapcsolatos nézetek azok kapcsolatban vannak a folyamatos szakmai fejlődés tevékenységeivel. Mi egy nagyon-nagyon szerintem izgalmas kérdésfeltevésben bizonyos kollégáknak a tanítási tevékenységeiket mutattuk meg a kollégáknak, és választani kellett, hogy mennyire értenek azzal együtt, kis tanárnővel vagy Kovács tanárnővel. Kis tanárnő volt a tanulóközpontú, míg a Kovács tanárnő inkább a tantárgyközpontú, tantárgyorientált nézeteket valló pedagógusként jelent meg. Azt láttuk az adatok alapján, hogy a tanulóorientált nézetek jelenlétét jobban magyarázzák a jelenlevő tanulási tevékenységek, tehát azok, amikről eddig beszéltünk. Ez számunkra arra is utal, hogy nem mindegy ebből a szempontból, hogy milyen környezet vesz körül egy pedagógus, hiszen ez megerősítheti a tanulás orientált nézeteket. eredményeinket minden esetben összegezzük a motál szempontjából, a humán ökológiai megközelítésünkből következően mikro, mezó és makro szinten egyaránt. Itt most az idő rövidsége miatt csak két dolgot szeretnék kiemelni. Az egyik, hogy lehetségesnek látjuk a különböző tanulási profilok azonosítását, és azt, hogy ez alapján egy specifikus, személyre szabott támogatási rendszer felé léphessen el, akár a mezó, akár a makroszint. És azt is fontosnak látjuk kiemelni a makro nézőpontból, hogy a formális, nem formális, informális tanulási formák elkülönítése és elismerése bekerüljön ebbe a rendszerbe. Végül fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a motel célja, hogy megerősítse a személyes, egyedi vagy az egyes csoportokra jellemző sajátosságoknak az értelmezését, és ezért a mintázataknak a leírását. De éppen azért, hogy ennek mélyebb megértését adjuk, szembe kell néznünk azzal, hogy minden tanulási tevékenységnek helye van ebben a folyamatos szakmai fejlődésben, és nem szabad akár az egyéni, akár az együttműködő tanulási tevékenységeket minősítő kategóriák mentén vagy értelmezésként szembeállítani, mert hogy ezek a folyamatos szakmai fejlődés és tanulás komplex rendszerében, mint tanulási aktusok jelennek meg. Inkább az a fontos, hogy megértsük, hogy ezeknek mi a szerepe ezekben a rendszerekben, ezeknek a dinamikáját és komplexitását próbáljuk meg leírni, erre törekszünk, és erre próbál egy módszertani kísérletben a következő előadás is mintát adni.
Köszönjük szépen!